Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idén és jövőre 181 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pluszban a kis- és középvállalkozások innovációjának támogatására, mondta budapesti sajtótájékoztatóján a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs kiemelte, az elmúlt évek legnagyobb kis- és középvállalkozási innovációs programja két részből áll. Egy 106 milliárd forintos fókuszterületi pályázatból, amelynek célja, hogy a KKV-k exportképes termékeket hozzanak létre, és azzal lépjenek ki a nemzetközi piacra. A másikban pedig 75 milliárd forintot biztosítanak a mikro- és kisvállalkozásoknak innovációs folyamataik erősítésére. Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára közölte. A programok Európai Uniós refinanszírozással valósulnak meg. A kormányzat célja, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, hiszen a fiatalok sikere a nemzet sikere, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján, abból az alkalomból, hogy megújult a Nemzeti Tehetségprogram arculata és honlapja. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, a tehetséggondozás nemzeti ügy. Az elmúlt 16 évben 37 milliárd forintot fordított a tehetségprogramra a kormány. Ebből 19 milliárd a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából érkezett, ismertette az államtitkár, rámutatott. A társadalom is olyan fontosnak tartja a kérdést, hogy ilyen nagy arányban hozzájárul a program sikeréhez. Közölte, idén több mint 2,5 milliárd forint felajánlás érkezett az adófizetőktől. A Nemzeti Tehetségprogram keretében évente Magyarországon és a Kárpát-medencében 300-350 ezer fiatal jut segítséghez, mondta az államtitkár. A Duna tetőzése elhagyta Magyarországot, azonban a készültségi fokozatokat szombat délutánig fenntartják, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Rétvári Bence közölte, Magyarország teljes szakaszán apad a Duna vízszintje, azonban 29 állami és 41 önkormányzati helyszínen zajlik még árvízi védekezés. Ismertetése szerint elsőfokú készültség 73 kilométeren, másodfokú 47 kilométeren, harmadfokú készültség 180 kilométeren van. A katasztrófa védelem még három vármegyében, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya van jelen, és ellátják a szükséges feladatokat. Csak nem ezer nap után a kérdés többé nem az, hogy mit gondolunk a háborúról, hanem hogy hogyan lehet békét teremteni. Ezért Magyarország kész minden békepárti kezdeményezés támogatására, hogy véget lehessen vetni az emberek szenvedésének Ukrajnában. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint kedd este New Yorkban. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az ENSZ biztonsági tanácsának ukrajnai háborúval foglalkozó ülésén kiemelte. Magyarország a konfliktus szomszédságában közvetlenül szembesül annak negatív következményeivel, és hazánknak az elmúlt 2,5 évben annak ellenére is fizetnie kellett ennek az árát, hogy semmilyen felelőssége nincs a harcok kirobbanásában. Konzulok segítik a magyar szurkolókat a Ferencváros belgiumi mérkőzésén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte, a magyar szurkolók joggal várják a szerda estét, hiszen a Ferencváros elkezdi szereplését az Európai Liga újjászervezett csoportkörében. A mérkőzést Belgiumban rendezik. Az eddigi információk szerint összesen 451 vendégjegy talált gazdára, tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a konzulok ügyeletben lesznek és külön szolgálatot látnak el annak érdekében, hogy a mérkőzésre utazó szurkolók biztonságban és nyugodtan tudjanak szurkolni, és lehetőleg a futballra tudjanak koncentrálni. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől csökken a felhőzet, késő délután este felé az északkeleti megyékben is. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd este felé a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A déli-délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul, az északi középhegységben lesz a hűvösebb. Késő este 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Az én apám úgy nevel, mint a szél. Halkan fújt, énekelt, úgy mesélt. Ott lakott, hol minden út véget ért. Ezer egy év is kevés, egy életért, egy életért. Hallom őt, az ő szívét a húrokon, látom őt múló idővel az arcomon. Az ő hitét, büszkeség vallanom, ezer egy dalból ezt az egyet dúdolom, dúdolom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Ő hív és hozzászaladok játszani, így volt szép. Régi dalok megidézik, még érzem a napfényét. A szél zúgását is hallom még. A szél hangjában is hallom még. Te messze el a bánatom. Mit adhatok, csak az, hogy hozzátartozom. S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom, ő az én apám, és itt az én otthonom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Ő hív és hozzászaladok, játszani volt szép. Dalok megidézik, még érzem a napfényét. A szélfütyült altatót, legyen álmom szép. A szélfütyült altatót, ma is hallom én. Na 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 na.
Szentek, szentéletű emberek.
Radonezi Szent Gergely apát. Rosztov mellett született 1319-ben, meghalt Radonezben, Zágorsz mellett 1392. szeptember 25-én. Körülbelül 73 évet élt. Szergej atya a Moszkvától északra fekvő rosztovi fejedelemségben született nemesi családban. A kerességben a Bertalan nevet kapta. Még két fiú testvére született, István és Péter. Politikai okok miatt szülei a Moszkva közelében fekvő Radonezbe, onnan pedig Hotkovóba költöztek. Ekkor testvérével Istvánnal elhagyták őket, kivonultak a közelben lévő nagy fenyőrengetegbe, és ott letelepedtek. Fenyőfából kis kápolnát, mellé két cellát építettek. Ez lett idővel a híressé vált Szent Háromság kolostor magva. István nem sokára belépett a moszkvai Epifánia kolostorba, így Bertalan 20 éves korában egyedül maradt. egy szerzetes pap barátja időnként meglátogatta, majd beöltöztette szerzetessé, és a Szergej nevet adta neki. Szergej nehéz körülmények között élt, a téli nagy hideg, a sok koplalás és a vadállatok veszedelmei kemény próbára tették. Sokszor elfogta az aggodalom és a rémület, lelki gyötrelmei is voltak, hogy vajon helyes úton jár-e. Isten azonban nem hagyta el, és lassanként társak csatlakoztak hozzá. A fatemplomot kibővítették, új kunyhókat emeltek, és 12 főre nőtt a közösség. Szergejt pappá szentelték, majd később elöljáróvá választották. Közösen imádkoztak, de külön-külön laktak. Csak 1354 körül vezette be Szergej a főpásztor tanácsára a szigorú regulát, ekkor építettek közös ebédlőt és nagyobb templomot. Szergej apát példát adott alattvalóinak az imában, a munkában és a könyvek szeretetében. Fát vágott, a kertben dolgozott, kenyeret sütött. Szelíd és alázatos szívű volt, de nem hiányzott belőle az elöljárói szigorúság sem. Oly szegények voltak, hogy sokszor az éhhalál küszöbén a csodatevő Isten mentette meg csak őket. Életszentségének híre bejárta Oroszországot. 1392. szeptember 25-én halt meg. Emlékezzünk meg Szent Móricról és társairól, akik vértanúk lettek. Agaunumban haltak meg 284-293 között. Mór, vagy latinosan Mauritius, valamint társai, tébai légió katonái voltak. Valamennyien az alsó egyiptomi Téba környékéről származtak. Ez a vidék korán keresztény lett, így az innen származó római katonák is azok voltak. A hagyomány azt tartja, hogy a mai Svájc területén lévő Agaunumban haltak vértanú halált Jézusért 293 táján. A tébai légió vértanúságát egy régi hagyomány alapján egy lioni püspök írta meg. A következő beszámolót írta Maximianus Diocletianus társcsászára, a keresztények üldözésére indult. Aki Jézust megmerte vallani, azt vagy megkínoztatta, vagy megölette. Ha háborút nem viselt, katonáival a keresztényeket kezdte üldözni. A tébai légió megtagadta ezt a parancsot. A császár azokban a napokban a táborhoz közel tartózkodott. Azonnal jelentették az engedelmesség megtagadását. Ő égtelen haragra gerjedt. Megparancsolta, hogy tizedeljék meg őket, és akikre a sors esik, az karddal öljék meg. Azt hitte, hogy a tizedelés eredményt szül. Pontosan az ellenkezője történt. Ezért egytől egyig a légió minden tagját karddal megölette. Lelkesítőjüket Mórt sem kiméltették. A vértanúk sírja fölé hamarosan templomot építettek. Később egy kolostort emeltek mellé, amelyet róla neveztek el. Szent Móricz és társai a középkori lovagrendek és katonák égi védőszentjei.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
A te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet kísérjen minket minden nap. Imádkozzunk családjainkért, mindazokért, akiket az imádságban ránk bíztál, és akik értünk imádkoznak. Imádkozzunk a gyerekekért, azokért, akik vigyáznak rájuk és beléjük oltják a hitet. Krisztus, te arra hívsz, hogy megosszuk másokkal mindenünket, egyesíts minket szeretetedben. Krisztus, pásztorunk, te megkerested és megmentetted az elvesztettet, segíts, hogy felelősséggel legyünk egymás iránt. Vigasztaló lélek, örömöt és bizalmat ébresztesz bennünk, tölts el minket szereteteddel. Vigasztaló lélek, te megbocsátó szeretetet ébresztesz bennünk, jöjj és lakossz szívünkben. Szent lélek, ajándékaiddal te változtatsz minket közösségteremtő emberekké. Legyünk családunk megbízható tagja. Kedves barátom, nem véletlenül kezdtem levelem ezzel a tezéi imádsággal. Talán már írtam neked, hogy amikor 2010-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette a családévét, akkor ezen felbuzdulva pár noszvai családdal együtt imakört alapítottunk. Azóta is összejárunk, körülbelül 3 hetente vannak az alkalmak. Mindig más-más család látja vendégül a csoport tagjait. Fontosak ezek a találkozások, mert jó egy kicsit megállva, a másik család gondjaiban is osztozva együtt imádkozni. Persze ezeket az alkalmakat csak keretbe foglalja az imádság, ezen kívül a hétköznapi nehézségeken keresztül, a hitbéli, teológiai kérdésekkel át sok mindent meg tudunk beszélni egymással. Erősítjük és segítjük egymást, elfogadva azt, hogy mindannyian másképp éljük az életünket, más-más habitussal rendelkezünk, de közös bennünk a katolikus keresztény hitünk. Kedves barátom! Javaslom, hogy ti is járjatok össze a baráti családokkal, és alakítsatok hasonló imakört, mert rengeteget tud adni egy ilyen közösség. Persze tudom, hogy sokat dolgozol, ezért nagyon elfoglalt vagy, és most biztos kérdezed magadban, hogy mégis mikor? Nekünk sem volt könnyű, sőt manapság is nehéz összehangolni ezeket a találkozásokat. De hidd el, megéri egy-egy estét úgy együtt tölteni más családokkal, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, és azt is megengedjük, lehetővé tegyük, hogy Isten is közelebb kerüljön hozzánk. Ha a családjaink akár az otthonainkban, akár egy ilyenfajta közösségben Jézus nevében gyűlnek össze, az ő nevében tudunk Isten elé állni, akkor egészen bizonyosan a családi életünk is, a hiányainkkal és örömeinkkel együtt Krisztus által fog megújulni. Ő fog minket arra tanítani, hogy mit kezdjünk az életünk nehéz dolgaival, az anyagi gondokkal, betegségekkel, kríziseinkkel. A gyakorlati élethez is kaphatunk a közösség által tanácsokat. Például a kisebb vagy kamaszkorú gyermeket nevelő szülők, a már felnőtt vagy nagyobb gyermekeket nevelő szülőtársaktól. Kedves barátom! Végül még egy imát szeretnék megosztani veled, amit a 777 blog oldalon találtam. Drága mennyei atyám! Köszönöm neked a családomat! Köszönöm, hogy egymás gondjaira bíztál minket. Bár sok a veszekedés közöttünk, és nem minden nap felhőtlen, de te látod a mi gyengeségeinket, és még így is annyira szeretsz minket, hogy feláldoztad értünk egyetlen fiadat a kereszten. Kérlek, Uram, add, hogy ezzel az önfeláldozó szeretettel tudjunk egymás iránt viseltetni minden nap. Adj egyetértést és békét otthonunkba, hogy igazán egymás támaszai lehessünk a bajban. Áld meg a testvéri és a házastársi kapcsolatokat. Adj nekünk alázatos szívet, hogy saját önzőségünk helyett a másik javát nézzük. Segíts, hogy az idősebbek és a fiatalok megértsék egymást. Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Te gyógyíts be a sebeinket, és adj nekünk vigasztalást az elkeseredésben. Áld meg, Uram, a családokat, őrizd meg ezt az általad elrendelt szent köteléket. Áld meg azokat, akik most készülnek a házasságra, és azokat is, akik még nem találták meg a párjukat. Kérlek, Istenem, könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk az emberi gyengeségeinket. Amen. Kedves barátom, ölellek szeretteiddel együtt, és kívánom, hogy ti is megtaláljátok azt a családos közösséget, melynek segítségével meg tudjátok tapasztalni annak a Jézusi ígéretnek az erejét, melyet Máté evangéliumában olvashatunk. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak, amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben. Mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betsaidában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tömegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes, és a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem. Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárójelbe
hát
megint.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott az sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tópartján fekvő halászfalú, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi temít.
Igen, igen, igen. Mit gondoltad, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán még asszonyok, meg gyerekek is.
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és meg előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, amint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 deka is, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk.
Noster, qui
És végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem, így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak, és nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ezek szerint nem csak előtte, hanem utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az ajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsél nekem.
Barátságosan fogadta
őket. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézushoz bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közre működésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz. Nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér is élelemárat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy Bea mondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte meg sokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. Hogy a szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy, amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Úgy itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt. Mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lát, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, aki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk, amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand.
just to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there's darkness, the sadness ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek for much to be consoled as to console, to be understood as to understand, a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, Lord. In giving of ourselves that we receive. And in dying we are born to eternal. It is in pardoning that we are pardoned, Lord. In giving of ourselves that we receive, and in dying we are born to eternal life.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!